Nem volt éles vita az új földtörvényről. Rogán Antal szerint a jogszabályhoz 50 módosító javaslat érkezett. A mozgásukat figyelték, lehallgatták a szerb államfő és a miniszterelnök helyettes telefonját. Kiadták az 1945 és 63 közötti időszak koncepciós pereiről készült archív felvételeket és hanganyagokat. Jó reggelt kívánok! Ellenzéki ösztűz zúdult a miniszterelnökre az azonnali kérdések órájában, egyebek mellett a demokráciát féltő, a halálbüntetés visszaállítását firtató és a magyar cégek közbeszerzési esélyeit féltő kérdéseket szegeztek a kormányfőnek. Orbán Viktor személyeskedéstől sem mentes vitában védte meg a kormány terveit, visszautasította a személyes bírálatokat, közölte, a halálbüntetés visszaállítása Magyarország nemzetközi kötelezettségei miatt nem lehetséges, a magyar cégek közbeszerzési esélyeit pedig ő is szívesen növelni.
80-as években nem a diktatúra ellen harcoltam, hanem azok ellen harcoltam, akik csinálták a diktatúrát. Ezek az önök pártársai voltak. Kérem, hogy ezt ne felejts el!
Így válaszolt Orbán Viktor a szocialista Harangozó Tamásnak, aki szerint a kormány több lépése felszámolja a demokráciát.
Hogy 95-i rendszerrel egyetlen baja volt, hogy nem önült. Kádár János székében. Önnek a pártitkár családi hátterével, a Soros Alapítványon végzett tanulmányútjaival semmilyen erkölcsi oka és lehetősége nincs, hogy engem kioktasson. Foglalkozzon a saját kormányába ülő és a frakciójába ülő kommunistákkal és ügynökökkel.
Hogy ön személyes sértegetésre használta föl az azonnali kérdése rendelkezésre állt, én pedig kikértem magamnak. Ezt nem nevezném kioktatásnak. Régi bolsi trükkez.
A Jobbik a halálbüntetésről kérdezte a miniszterelnököt.
Belátja-e a kormány végre, hogy szükséges, igenis szükséges a halálbüntetés kérdését társadalmi vitára bocsátani?
Orbán Viktor azt mondta, nem időszerű a felvetés, mert Magyarország is aláírta az alapjogok chartáját, amely tiltja ezt a büntetési formát. Az LMP Siffer András azt kérdezte a kormányfőtől, miért nem jutnak nagyobb lehetőséghez magyar cégek a közbeszerzési eljárásokon.
Megszűntek a jogorvoslati eljárások, pontosan a magyar vállalkozók, a magyar emberek, a hazai kis- és középvállalkozások nem csak nem számíthatnak zsíros falatokra, de jogorvoslati jogukkal sem tudnak élni.
A miniszterelnök azt mondta, várja azokat a javaslatokat, amelyekkel elérhető, hogy még nagyobb legyen a magyar vállalatok által megnyert közbeszerzések száma. Válaszában hozzátette, hogy mindent megtesznek a magyar vállalkozások sikeréért.
Jó, hát ön is azt mondja, hogy nagyobb arányban kellene nyerni magyaroknak közbeszerzési. Szerintem is. Egyetértek. Sőt, ha jól értem, azt mondja, hogy egyedül is kellene, hogy nyerjenek. Egyetértek.
Arra a szintén LMP-s felvetésre, hogy Magyarország miért nem vezeti be a spekulációs tőkemozgásokat megadóztató uniós tranzakciós adót, a miniszterelnök azt felelte, azért, mert annak bevételei Brüsszelbe kerülnének, nem a hazai államkasszába.
Nem volt éles vita az új földtörvényről, ezt mondta Rogán Antal a Fidesz-KDNP frakcióülése után. A 2,5 órás tanácskozáson abban minden kormánypárti képviselő egyetértett, hogy a parlament előtt fekvő új földtörvénynek 1200 hektárban kell meghatározni a birtokméret maximumát, de indokolt esetben több kormánypárti képviselő is lehetővé tenni a kivételt. Az ellenzék az európai gyakorlatnak megfelelő és átlátható szabályokat sürget.
Bocsánat, de mennem kell most vissza, bemegyek a parlamentbe.
Orbán Viktor a Fidesz-KDNP frakció szövetség üléséről távozóban azt mondta, hogy minden kérdésben megállapodásra számít az új földtörvény kapcsán.
Nagyon közel vagyunk minden kérdésben.
Ángyál József korábbi agrár államtitkár frakciótársával, Bencsik Jánossal együtt több mint 50 módosító javaslatot nyújtott be a földtörvényhez. A tanácskozás után annyit mondott, hogy most csak az irányokról volt szó, a konkrét változtatásokról nem.
Nagyon fontos vita volt.
A kormánypárti frakcióban vita van arról, hogy szigorú legyen az 1200 hektáros felső határ, mert vannak, akik szerint például az állattartók esetében kivételeket kell tenni.
De alapvetően abban maradtunk, hogy semmiképpen nem enyhítenénk ezen a mostani korláton, és ki fogjuk dolgozni azokat az érveket, amelyek arról szólnak, hogy figyelembe tudjuk venni az állattartás szempontjait a jövőt illetően.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerint fontos, hogy az új földtörvénnyel erősítsék a helyi gazdák szerepét, akik több száz embernek adnak munkát, mint például a Csongrád megyei héja fivérek, akiket ma a parlament kupola termében is fogadott. A kereszténydemokraták szerint vannak esetek, amelyekben rugalmasan kell kezelni a korlátokat.
Bizonyos állatmennyiséghez megfelelő földméret kell.
A szocialista Gőgös Zoltán szerint az európai normákat kellene figyelembe venni.
Állattartást vállal, és ezzel több személyt foglalkoztat, mert nyilván az együtt jár, ott ne legyen ilyen korlát.
Az LMP szerint fontos, hogy be is lehessen tartani a szabályokat.
Ne lehessen egy olyan gumiszabályozás a törvényben, mint ami most van, hogy a gazdasági társaságok tulajdonosaikon vagy tagjain keresztül korlátlanul növelhessék a birtokméretüket.
Kérdésem tehát arra irányul, fenntartja-e azt az álláspontját, hogy külföldi állampolgár Magyarországon egy hektár földet sem vehet?
A jobbikos Zékárpád Dániel azt kérdezte a miniszterelnöktől a parlamentben, hogy az új földtörvény megakadályozza a külföldiek hazai földszerzését.
Meg tudjuk mutatni azokat a paragrafusokat.
A miniszterelnök azt válaszolta, hogy a tervezet egyértelműen megakadályozza a zsebszerződések megkötését, a régieket pedig felszámolja.
Részleges beismerő vallomást tett a brutálisan meggyilkolt 11 éves Szita Bence nevelő apjának élettársa. Az ügyben gyanúsított Périk a kirendelt ügyvédje szerint Védence kitart amellett, hogy nincs köze a kisfiú megöléséhez. Nagyon sajnálja őt, azt állítja, mindig is szerette Bencét. A szintén előzetesben lévő két hajléktalan egyike nemrég szabadult a börtönből, ahol erőszakos bűncselekmények miatti büntetését töltötte. A másik férfinak is volt már dolga a hatóságokkal, néhány hete a kaposvári bíróság előtt tiltakozott, távolságtartási végzéssel tiltották el attól, hogy közel menjen a felesége és gyermekei házához, miután többször is bántalmazta és zaklatta a családját. Azt továbbra is mindenki, így a rendőrség is csak találgatja, hogy milyen indítékok borították fel a kiegyensúlyozottnak tűnő család életét. Lehallgatási botrány és az elnöki konvojt ért incidens borzolja a kedélyeket Szerbiában. Mint kiderült, lehallgatták a szerb államfő és a miniszterelnök helyettes telefonját, de nem azok tartalma miatt, hanem a politikusok mozgásáról gyűjtöttek információt. Az államfő konvojába pénteken belehajtott szolgálati kocsijával egy magasrangú belügyminisztériumi tiszt.
Pénteken látszólag jó hangulatban ünnepelte első 100 napját az Ivica Dačić vezette kormány, pedig ekkor már javában tombolt a botrány. Kiderült, valakik lehallgatták Tomislav Nikolić államfő és Alekszandar Vučić miniszterelnök helyettes telefonját. Ráadásul nem kizárt, hogy a szerb hatóságok körében kell keresni a kíváncsiskodót. A helyi sajtó szerint Rodoljub Milović, a bűnügyi rendőrség igazgatója lehet a történtek felelőse. Ivica Dačić miniszterelnök a teljes rendőri vezetés leváltását helyezte kilátásba, ha kiderül, hogy ők felelősek a lehallgatási botrányért. A rendőrség nem lépheti túl hatáskörét. A rendőrség nem állhat az állam felett. Nem élünk rendőrállamban, mondta Dačić. A rendőrségnél egyelőre nem tudják, kinek az utasítására hallgatták le Nikolić és Vučić telefonját. A jelek szerint nem arra voltak kíváncsiak, hogy kivel és miről beszél a két politikus, hanem sokkal inkább arra, hogy mikor, merre járnak. A sajtó már összefüggést lát az ügy és egy péntek éjszakai incidens között, amikor a dél-szerbiai autópályán az államfő autókonvojába többször is belehajtott egy magasrangú tiszt szolgálati terepjárójával. A szerb parlamentben is téma volt ez az eset. Több képviselő a lehallgatási botrány és az államfői konvoj elleni támadást összefüggésbe hozták a kormány korrupció ellenes hadjáratával. Sokan arra emlékeztetnek, hogy 9 évvel ezelőtt Zorán Gyindzics miniszterelnök egy ehhez kísértetiesen hasonló forgatókönyv szerint játszódó közlekedési incidens részese volt, mielőtt merényletben meggyilkolták volna.
Koncepciós perek Magyarországon 1945 után kiadták DVD-n az 1945 és 1963 közötti időszak koncepciós pereiről készült archív felvételeket, hang- és iratanyagokat. Az országos levéltár főigazgatója szerint régi adósságot törlesztettek, amikor összegyűjtötték a dokumentumokat.
Regéczi Nagy Lászlót 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt 15 év börtönre ítélték. Ő volt Bibó István perének harmadrendű vádlottja, és tanúként hallgatták ki a Nagy Imre elleni perben.
Amikor Nagy Imrét oda kihívták mellém, és átélhettem, hogy leszámolt az életével,
ezt tartja a Nagy Imre per legemlékezetesebb pillanatának. A korabeli történéseket segít még jobban megismerni egy a koncepciós perekről készített DVD.
Ez olyan komédia volt, amin át lehetett látni, és ha nem annyi halállal végződött volna, az ember még meg is mosolyogna. De ez benne a borzasztó, hogy az egész komolytalan és mégis magyar életek százainak került.
A multimédiás DVD-n az 1945 és 1963 közötti koncepciós perek anyagai gyűjtötték össze. A lemezen korabeli archív filmeket, 5000 oldalnyi digitalizált iratot, több mint 40 órányi hangfelvételt és több száz fotót találni. Az eredeti hang- és mozgókép felvételeket az Állambiztonsági Szolgálat utasítására készítette a rádió és a filmhíradó.
Azt szeretnénk, hogyha az állampolgár is érzékelni, hogy hogy működött ez a rendszer, és nem csak olvasva, hiszen az olyan sokat nem jelent, hanem hogy halljon és lásson is ezekből valamit.
A szerkesztők célja, hogy a szélesebb közönség is megismerje, mennyire nyomasztó volt történelmünknek ez a korszaka.
Magyar áldozatokra emlékeztek a Barcaföldvári gyűjtőtábor melletti tömegsírnál. 1944. szeptembere és 1945. júliusa között itt működött a korszak egyik leghírhedtebb internálótábora. Ide főleg az észak-erdélyi román megszállás alatt a csendőrség által begyűjtött magyarokat, szatmári svábokat és német hadifoglyokat zártak. A tábornak a korabeli iratok szerint 6000 foglya volt.
Első temetést, amikor megcsináltuk volt, a 100 temetében 26-ot tettünk egy közébe, testvérei.
Így emlékezik a 87 esztendős Nagy Imre, akinek 156 nap után sikerült megszöknie a barcaföldvári gyűjtőtáborból. A láger egyik pincéjébe 140 magyar bajtársával volt bezsúfolva. Rendszeresen verték és éheztették őket.
Reggeli volt ez a citeja, egy fehér pirula benne, az ilevét kettő és három között volt, egy leveses kaland, krumpi leves vagy káposztaleves, vacsora semmi. Naponta volt 16-nek a kegyelem.
A második világháború végnapjaiban Erdély és Magyarország területén fogságba esett magyar férfiakat, köztük kiskorú fiúkat hurcoltak a táborba az akkori román hatóságok. A lágernek egyetlen funkciója volt tömegesen, szisztematikusan elpusztítani a foglyokat.
Nagyon sok olyan temetés volt, amikor egyszerűen csak elkaparták, elhantolták a foglyokat, és ennyi volt az egész.
A másfél évig működő elosztó lágerben több mint 1000 magyart éheztettek halálra, vagy hagytak betegségben, fertőzésben meghalni. 3000-re tehető a túlélők száma, akiket marhavagonokban, távolabbi fogolytáborokba vezényeltek a barcaföldvári vasútállomásról.
Tigina volt a következő állomás, és aztán onnan Oroszország különböző fogolytáboraiba osztották szét.
A barcaföldvári gyűjtőtáborból való tovább deportálás csak azok úszhatták meg, akiknek sikerült megszökniük, vagy családjuk két ökör árát ki tudta értük fizetni, vagy áttértek román ortodox hitre.
Megkérdőjelezi a Székelység története című alternatív tankönyv használatának törvényességét a Román Oktatásügyi Minisztérium. Az egyik bukaresti szakállamtitkár szerint be kell vonni a Hargita és Kovászna megye tanács által kiadott kötetet, mert az nem rendelkezik minisztériumi jóváhagyással. A könyv szerkesztői szerint érthetetlenek a tárca aggályai, hiszen ők eredetileg sem tankönyvnek szánták a kiadványt.
Látványos ünnepségen mutatták be Csíkszeredában szeptember közepén a Székelység története című úgynevezett alternatív tankönyvet, melyet a 6. és 7. osztályos tanulóknak szántak. Ferenc Salamon Alpár tanfelügyelő, a 11 tagú szerzőcsoport koordinátora csak formaságnak tartja a minisztérium vizsgálódását. Szerinte ugyanis a könyvet nem is kifejezetten tankönyvnek, hanem inkább kézikönyvnek szánták, ráadásul a Székelység története nem része a központi tanmenetnek.
Vagy választható tantárgyak formájában ebben az esetben a tanfegyelőség engedélyezése szükséges, vagy köri tevékenység által az iskola saját tanórán kívüli tevékenységeként meg tudja szervezni. Ebben az esetben a tanintézmény vezetősége, tantestelete az, aki jóvá hagyja a tematikus köröknek a működését.
Számítottak az ehhez hasonló reakciókra, ezért is szánták csupán fakultatív oktatási célokra a kiadványt. Jegyezte meg Borbóly Csaba, a Hargita megyei tanácselnök.
Az az állampolgári akció, amin keresztül próbálják úgymond lehetetlenni tenni a székelység történelmének az oktatását Hargita megye székelyföld iskoláiban, az nagyjából ezt a célt szolgálja megint, a magyar kártyának az újbóli kijátszását, hisz közelednek, egy hónap múlva választások lesznek Romániában, és gondolom, hogy hát a nemzeti érzelmű román szavazókat szeretnék felcsigázni.
Szatmár, Kolozs, Temes és Szeben megyében is léteznek hasonló, a helyi történelmet, földrajzot, jellegzetességeket oktató tankönyvek, segédanyagok. A megyevezető ezért is tartja visszásnak, hogy éppen a székelységről szóló kiadásba kötött bele a szaktárca.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó itt a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Partján mostanában nagyon hideg van. A hazai csapat utolsó a bajnokságban. A Lombard ellen a győzelem a cél. FGS Siófok, Lombard Pápa Termál FC, OTP Bankliga bajnoki labdarúgó mérkőzés. Pénteken 19 órakor, élőben, a Dunán. 12 produkció.
Csak a tánc van, és a zene.
Szívvel, lélekkel.
Nem versenyként fogom föl.
Sok-sok mosollyal.
Az élmény nyújtás és az élmény megélése a cél.
A fölszállott a páva második elődöntőjében.
Ezek a mi hagyományaink is, ezt szeretnénk folytatni.
Fölszállott a páva második elődöntő. Szombaton 18 óra 35 perckor. A Dunán. Ha lemarad, megnézheti a műsort másnap délután a Dunavörd-ön.
Thank you.
versenyző jutott a Kálmán Imre Nemzetközi Operett Musical Karmester verseny döntőjébe. Hogy ki lesz közülük a legjobb, hamarosan kiderül. Arany Pálca a Kálmán Imre Nemzetközi Operett Musical Karmester verseny. Döntő. Pénteken 21 óra 5 perckor a Dunán. Ha lemarad, megnézheti a műsort másnap éjjel a Dunabirdön.